Ha van nálatok Biblia, akkor a Lukács 12-höz lapozzatok. Ezt a fejezetet elkezdtük már, most pedig folytatni fogjuk. És az elején csak, hogy egy kicsit ráhangolódjunk, szeretnék egy kicsit a tűzoltókról mesélni. Aki olvasta a beharangozót, az már tudja, hogy miért, a többiek mindjárt megtudják. De hogy a tűzoltók, kezdtem utána nézni a héten, hogy mit csinálnak a tűzoltók, meg hogy néz ki a szakmájuk, hogy néz ki egy napjuk, hogy néz ki egy műszak, és eljutottam a tűzlovag vagy lánglovagok.hu oldalra, ami minden a tűzoltókra, és valamiért a vicc oldalra vitt engem egyből. És igazából ez ilyen komolytalan, de gondoltam, hogy akkor már elmesélek egy párat, csak hogy így ráhangolódjunk a tűzoltókra. Ez volt a legrövidebb vicc, amit találtam az oldalon. Hogyan lehet felismerni a kezdő tűzoltót? Elég könnyen. Ez morbid. Volt egy ilyen telefon a tűzoltóságon. Haló, itt a tűzoltóság. Haló, kérem, jöjjenek gyorsan, ég a házam. Igen, és hogy jutunk el magához? Hát a múltkor még megvolt az a nagy piros autójuk. Oké, nem mondok többet, mert ezek nem olyan jó viccek. Na, a lényeg az, hogy azért mondom ezeket, mert a tűzoltók, mentők, rendőrök, ugye ezek olyan szakmák, ahol úgymond folyamatos készültségbe kell lenniük. Bármelyik percben jöhet egy telefon, jöhet egy riasztás, és másodperceken, perceken belül menniük kell felkészülten, felszereléssel, és készen kell állniuk, hogy intézkedjenek. És ebben a részben, amit fogunk nézni, a Lukács 12-nek a végén hasonlót tanít Jézus a keresztény élettel kapcsolatban, hogy nekünk hogyan kell készen állnunk, hogy kell készen lennünk, és elmondja, hogy mire, úgyhogy erről fogunk ma hallani. És az előzmény az, hogyha valaki itt volt, vagy hallotta, az előzmény az, hogy még a 11. részben Jézust meghívják egy ebédre, egy farizeus házába. És belekötnek rögtön az elején, hogy nem most úgy kezdett, ahogy a rituális tisztálkodás elő volt írva a vallási vezetők szerint. És Jézus pedig úgy tűnik nekem az igéből, hogy nem könnyen veszi ezt a támadást, hanem egy kicsit úgy, na jó, akkor én is mondok nektek valamit. És elmond egy olyan beszédet, amit azt gondolom, hogyha ott lettünk volna vele, mint Jézus barátai, akkor egy csöppet, egy hangya bokányit kellemetlenül éreztük volna magunkat, mert ilyeneket mondott a farizeus házában, hogy jaj, nektek farizeusok, és úgy kiosztotta őket olyan durván, és ahogyha megvizsgáljuk, a mondani valója nagyon-nagyon rendben van, és mind komoly dolog, ezért is volt ő annyira fölzaklatva, de nagyon keményen beszél hozzájuk. És ahogy kijön onnan a farizeus házából, összesereglik a tömeg. Persze, mert végre valaki megmondta ezeknek a vallásos szent fazekaknak, hogy képmutatók, végre valaki bevállalta, hogy megmondja nekik a szemükbe, úgyhogy összejön a tömeg, szenzációhajház tömeg. És Jézus pedig nem a tömeghez kezd el beszélni, hanem a tanítványaihoz. A tanítványaihoz, mert tudja, hogy ezek azok az emberek, akikre rá fogja bízni hónapokon belül az Isten országát. És szeretné, hogyha néhány dolog nagyon-nagyon tudatosulna bennük, mielőtt átveszik ezt a feladatot. És arról kezd beszélni, hogy óvakodjanak ettől a kovásztól, ami a farizeusokban megvolt. Ez a vallásos képmutatás. És mond még ilyen több dolgot, hogy mi az, amit tegyenek ki az életükből. Azt mondja, hogy óvakodjanak attól is, hogy aggódnak az anyagiak miatt, vagy hogy mi lesz az életbe. Mit egyenek, mit igyanak. Azt mondja nekik, hogy ha a legkisebbet se tudjátok megtenni, akkor miért aggódtok a többi miatt? Vagy beszél arról, hogy ne foglalkozzanak azzal, hogy mi mások véleménye róluk. Nem az építő kritikáról beszélünk, hanem amikor valaki elítél. Vagy valaki szó szerint bánt, akár szóban, akár tettben. Akár olyan durván, hogy üldöztetés is van a világban. És Jézus azt mondja, hogy ezekkel ne foglalkozzatok, ezektől éljetek szabadon. És utolsónak beszél az öncélú életről, hogy ezt is tegyétek le magatokról. Ugye ezt a példát használtam, mint amikor valaki utazik, és túl megpakolja a bőröndöt, és szinte alig bírja maga után vonszolni. És néha ki kell pakolni egy pár fölösleges dolgot. És Jézus ezekre azt mondja, hogy ezek ilyen fölösleges dolgok. És utána viszont, mivel Jézus nem egy olyan tanító volt, aki csak folyamatosan arról beszélt, hogy mit ne, elkezd arról beszélni, hogy mit igen. Tehát, hogy érdemes élni. Hogy érdemes élni a keresztény életet. Mi az a hozzáállás, amivel helyes lesz a prioritásunk, és itt vesszük ma fel. Lényegében, amit tanít, az, hogy aktív készenlétben éljük a hívői életünket. Úgyhogy ezt a címet adtam a mai tanításnak, hogy készenlétben. És akkor folytatom az olvasást a Lukács 12:35-től. És most úgy fogom csinálni, hogy felolvasom az egész részt, és utána fogok néhány dolgot kiemelni belőle. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, és odamegy, és felszolgál nekik. És ha éjfélkor vagy éjfél után érkezik is meg, és virrasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Péter ekkor megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt. Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Úr, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga, késik az én Uram, és kezdené verni a szolgákat és a szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte az ura akaratát, és nem teljesítette azt, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak. És akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. És mennyire szeretném, ha már lángolna. Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem. És mennyire gyötrődöm, míg ez végbe nem megy. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Megmondom nektek, semmiképpen, hanem inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva, ha öten lesznek egy családban, meghasonlik három a kettővel, és kettő a hárommal. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anyja a lányával, és a leány az anyjával, az anyós a menyével, és a menny az anyósával. Azután szólt a sokasághoz is. Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók. A föld és az ég jelenségeit felismeritek. E mostani időt miért nem tudjátok felismerni? De miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi a helyes? Amikor ellenfeleddel az előjáró elé mégy, még útközben igyekezz megegyezni vele. Nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlőcbe vessen téged. Mondom neked, nem jössz ki onnan addig, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Hát ez a kis könnyű igerészünk ma reggelre. Ez egy nagyon gazdag igerész, de ugye mennyire érezhető Jézusban ez a súly, hogy valami nagyon fontosat kommunikál, és nem könnyű szavakat használ, és nem könnyű mondatokat mond, nem könnyű képeket, és nem könnyű hallgatni ezt a tanítást sokszor. De fontos, és Jézus itt felindultságából beszél. És szeretnék kiemelni néhány dolgot, ami így átfogja ezt a részt. Hogy akkor mit tanácsol Jézus? Hogyha nem úgy kell élnünk, hogy félünk mások véleményétől. Ha nem úgy kell élnünk, hogy félünk attól, hogy mások bántanak is esetleg. Ha nem úgy kell élnünk, hogy aggódunk az anyagiak miatt, és hogy csak magunk körül forgunk öncélúan, akkor hogy kell élnünk? És az első dolog, amit Jézus mond, az, hogy nézzétek, hogy legyetek menetkészek. Azt mondja, hogy legyetek úgy, hogy a derekatok az fel van övezve. A keresztény élet az nem arról szól, hogy kényelmesen ülünk egy fotelben. És nem tudom, hogy észrevettétek-e ezt, hogyha megkérdezzük általában így egymástól, mi az élet célja, vagy mit szeretnél elérni az életbe, boldog szeretnék lenni, igaz? Általában ez a, ez az embereknek így a legfőbb dolog, amit keresnek. De Jézus pedig azt mondja, hogy nézzétek, hogy a derekatok az legyen felövezve. Ti legyetek menetkészek. Az élet nem arról szól, hogy egy helyben ülök kényelmesen, és így majd boldog leszek. Összeállítom, hogy a családomat fölnevelem, összeszedek annyi pénzt, hogy fölépítem álmaim otthonát, remélhetőleg lesz benne feszített víztükrű medence. Ezt most csak azért mondom, mert melegem van ezen a napon. És tudjátok, hogy aztán szeretnék egy álommunkát, ahol jó fejek a kollégák, szeretnék egy jó gyülekezetet, ahol engem táplálnak, ahol nekem megvan a szolgálatom, és tudom, hogy mi a dolgom, és ahol fontos vagyok. A gyerekeim jók, nem pimaszak, nem szólnak vissza. Mindig rendesen ülnek mellettem a széken. Elképzelünk egy boldog életet, és ezt szeretnénk megvalósítani. És Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, a keresztény élet az sokkal inkább ahhoz hasonlít, amikor egyfolytában mész. És menetkész vagy. Bármikor tudsz indulni, mint a tűzoltók. És azt mondja, hogy a lámpátok pedig világítson. Nem tudom, hogy ezt ismeritek, ezt a Zsoltárt, 119. Zsoltárban, a 105. vers. Azt mondja, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Én szerintem ezt érthetjük így, mi hívő emberként, keresztényként, hogy ezért annyira fontos, hogy foglalkozunk a Bibliával. És tudom, hogy mindenki másfajta. Valaki órákat tud olvasni, valakinek erre esélye sincs, mert fél oldal után úgy érzi, hogy elfogytak az ébren lévő idegsejtjei. Valaki szereti inkább hallgatni a hangos Bibliát, valaki szeret egy jó tanítást hallgatni, amit Biblia alapján van. De a lényeg az, hogy valahogy az igének ott kell lennie az életünkben. És mi egyébként ezért csináljuk itt, hogyha egyébként bárki megkérdezi, hogy miért csináljuk ezt, hogy fejezetről fejezetre, versről versre. Mert azt szeretném, hogy felkészüljetek, és legyen ott ez a világító mécses az életetekben, amikor mentek át sötétebb részeken, hogy tudjátok, hogy mi van az igében, és legyetek ebben bátrak. Legyetek ennek a fényében, és tudjatok menni. De fontos, hogy ez nem azért van, ez a Biblia tanítás, meg a Bibliával való foglalkozás, hogy jól felhízzunk lelki értelembe, értitek? És csak táplálkozunk. Voltatok úgy, hogy elmentek nyaralni, ahova mondjuk bevagytok fizetve reggeli, ebéd és vacsorára? És már úgy érzitek a vacsoránál, de még nem is vagyok éhes. Persze, mert amikor nyaralsz, akkor csak egész nap pihensz, és egész nap eszel. És nincs időd lemozogni. És valahol azt hiszem, hogy ez egy jó kép, hogy nekünk úgy kell táplálkoznunk az igével, hogy közben tudjuk, hogy azért táplálkozunk, hogy bármelyik pillanatban indulhassunk, és erősek legyünk. Figyeljetek, a tűzoltók, most ezt olvastam róluk, tűzoltó leszel, vagy katona? Ez a tanítás után biztos. Vadakat terelő juhász. Ez a pásztor? Ez a vadakat terelő juhász? Csak viccelek. A tűzoltók, amikor bent vannak a bázison, tudjátok, mivel töltik az idejüket? Nem tévéznek meg lazsálnak, hanem folyamatosan karba tartják az eszközeiket, a munkaeszközeiket. És gyakorlatoznak, különböző szituációs gyakorlatokat csinálnak. És azt hiszem, hogy ugyanilyen a keresztény életünk, hogy amikor éppen várakozunk, akkor is fontos, hogy gyakorlatozzunk, és tartsuk tisztán az eszközeinket, amivel tudunk menni utána és szolgálni. Aztán a második dolog, amit mond Jézus itt ebben az igerészben, hogy tudsz helyes fókuszban maradni, figyeljetek, ez fontos, hogy gondolj folyamatosan Jézus visszajövetelére. Így használja ezt a képet a szolgákról, akik várják vissza az urukat, és nem tudják, hogy mikor jön. És igazából ugyanez van. Tanítja ezt a Biblia, hogy az Úr Jézus visszajövetele, az elragadtatás, ami még azt is megelőzi, bármelyik pillanatban megtörténhet. Én hiszem azt, hogy bármelyik pillanatban megtörténhet. Lehet, hogy nem tudom befejezni ezt a tanítást, és az Úr Jézus elérkezettnek látja az időt, hogy eljöjjön értünk. Vagy lehet, hogy ma este eljön értünk, amikor alszunk. Nem tudjuk. De azt mondja, hogy egy helyes perspektívát ad nekünk, ha úgy élünk, mint azok a szolgák, akik folyamatosan várják vissza az urukat, hogy bármikor jöhet. És egyébként ez csak egy ilyen mellék megjegyzés, hogy a lelki éberség, a virrasztás, sokan azt gondolják, amikor arról beszél valaki, hogy legyél ébren lelkileg, és ne aludjál. Hogy ez azt jelenti, úgymond, hogy te nagyon figyelj magadra, és figyelj másokra, nézd a bűnöket. Tudod, pedig a virrasztás, az éberség az nem arról szól, hogy mások bűneit vizsgálgatjuk. Meg, hogy mi a baj a mai kereszténységgel. Attól megőrülök. Nem ez az éberség. Az éberség az az, hogy Jézust várjuk vissza. Őrá koncentrálunk. Őt várjuk minden nap, és azt mondjuk, hogy jöjj el, Uram Jézus. Jézus bármikor visszatérhet, már nem vár egyetlen profécia se beteljesedésre, mielőtt ő visszajöhet. Amit most élünk, azok szintisztán a kegyelmi napok, mikor Jézus még vár, hogy minél többen megtérjetek, megtérjenek. És azért mondtam a teket, mert vannak itt a teremben, akik például az elmúlt egy évben tértek meg. Például rátok várt Jézus. És most vár még, de a színpad az kész. 1948 óta Izrael állam, újra állam. És egyre növekszik a vágy a zsidók körében, hogy újraépíthessék a templomot, ami majd az Antikrisztus első cselekedete lesz. És ott készül. Ki látott még ilyet, hogy egy nemzet 2000 évre szétszóratik, és utána újra államot alapít? Nonsens. Most visszajönnének az avarok. Értitek? Látjátok, van Európában egy szövetség az országok között, ami simán tekinthető a Római Birodalom utódának. A Római Birodalomról pedig olvasunk proféciákat a jelenésekben, az utolsó időkre vonatkozóan. És azt is látjuk, hogy az EU-ban mekkora a káosz, igaz? Nem fogok sokat aktuál politizálni, senki nem tudja, merre van az előre. Akkora a vágy egy erős, karizmatikus vezetőre, aki okos, bölcs, és megmondja, hogy merre van az előre. Minden kész. A vallási radikalizmus miatt, a terrortámadások miatt, minden egyéb miatt egyre kívánatosabb egy békességen alapuló világvallás, amit mindenki el tud fogadni. És a technológia teljesen kész van ahhoz a gazdasághoz, amiről ír az ige, hogy a nagy nyomorúság alatt lesz, amikor mi nem leszünk itt. Látjátok, minden készen van, amit élünk, azt a kegyelem napjainak nevezhetjük tényleg. Jézus vár, lehet, hogy még valakire itt a teremben is vár. És vár, hogy mi pedig menjünk. És akkor itt mond még egy ilyen dolgot. Beszél, Péter fölteszi ezt a kérdést. Én annyira örülök, hogy Péter benne van a Bibliában, mert mindig fölteszi azokat a kérdéseket, amik mindannyiunkat mozgatnak, nem? Hogy akkor ez most kinek szól? Kérdezi. És mindenkinek, vagy nekünk? És Jézus akkor elkezd hozzájuk beszélni, azt mondja, hogy ti olyanok vagytok, mint a sáfárok, akik több szolga fölött vagytok, vezetők vagytok. És hallgassátok ezt úgy, hogy vagytok itt vezetők, vagytok itt, akik itt a gyülekezetben vagytok vezetők, de vagytok, akik a családotokban vagytok vezetők, vagy a munkahelyeteken vagytok vezetők. Valamilyen szinten mindenki vezető, aki hatással van másokra az életben. És azt mondja, hogy a sáfárnak a dolga, hogy kiadja az eledelt a többi szolgának, gondoskodjon róluk. És azt hiszem, hogyha belegondoltok, a világ éhes. A világ éhes. És mi ismerjük az élet kenyerét. Az a bölcs szolga, aki kiadja az élelmet a többi szolgatásnak. Amikor megyünk és adjuk Jézust az embereknek, és látod, hogy éhezik reményre, vagy egyedül érzi magát, vagy bűntudata van bizonyos dolgok miatt, ürességet érez, bármi. Mi vagyunk azok, akik kell, hogy átadjuk az ételt, ami megelégít. A vizet, ami után senki nem szomjazik. És itt van viszont a 45. versben a helytelen hozzáállás, látjátok? Hogy azt mondja a szolga, hogy késik az én uram, és kezdené verni a szolgákat és a szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni, és részegeskedni. És azt hiszem, hogy itt látunk egy mentalitást, amitől Isten óvjon minket. És így mondom mindannyiunknak. Látjuk azt a hozzáállást, amikor valaki nem a feladatát végzi. Nincs a helyén. Fodor Zoli tanított erről, hogy a helyünkön lenni, igaz? Amikor valaki nincs a helyén, és nem a szolgálatát végzi, akkor tudjátok, mi fog történni? Hogy ezt a három dolgot fogja elkezdeni csinálni. Először is elkezdi verni, bántalmazni a többi szolgát. annyira zavar engem, amikor keresztények egymást bántják. Szívemből mondom. És egyetlen konkrét gyülekezetről se beszélek, mert ez globális jelenség. És látjátok, amikor nem Jézust várjuk vissza, elkezdjük verni a szolgatásainkat. Lehet, hogy csak a szavainkkal. Lehet, hogy csak a távolságtartásunkkal. De ez történik. Mi történik még? Átadja magát a testnek. Azt mondja, hogy elkezd enni, inni. Ugye? Élvezzük az életet, és gyakorlatilag megint visszakerül ebbe az öncélú életbe, hogy minden arról szól, hogy én mit kaphatok meg, és én hogy leszek boldog. És a harmadik, amit mond, hogy elkezd részegeskedni. Magyarul nem akar tudomást venni a valóságról, nem akar józan lenni. Nem akarja látni, hogy mi az igazi helyzet. És az egésznek a gyökerében mi van? Az, hogy azt gondolja a szívébe, hogy késik még az én uram. Tehát úgy élek, mintha nem is ő lenne az úr, hanem én. És ezért fölmerült bennem, hogy miért nem várja ez a szolga az urát? Miért? Miért mondja ezt, hogy késik még? Mikor a többiek ott vannak, hogy bármelyik percbe jöhet, ő meg azt mondja, hogy az is lehet, hogy sose látjuk. Késik még az én uram. Miért? Szerintem nem szereti az urát. Nem akarja, hogy visszajöjjön. Vagy nem szereti, vagy van egy másik gondolat, hogy lehet, hogy fél tőle, hogy el kell számolnia. Lehet, hogy azért részegeskedik. Nem akar belegondolni, hogy mi lesz. Azért tesz magára szemellenzőt. És látjátok, ezért tanítja Jézus, hogy mi várjuk őt vissza. Kívánjuk az ő visszajövetelét. És annyira tetszik nekem ez, hogy látjátok, hogy nem arról beszél Jézus, hogy úgy éljünk, akik így 20 centivel lebegünk a föld fölött, és folyamatosan a mennyre függesztjük a tekintetünket, és várjuk őt vissza, és tudomást sem veszünk arról, hogy szenvedés itt, szükség itt, emberek, akiket szeretnünk kell itt, hanem csak várjuk őt vissza. Nem ezt tanítja. És azt sem mondja, hogy csak szolgáljunk, egyfolytában foglalkozunk annyira, hogy előbb-utóbb a szolgálatból merítjük az identitásunkat, és azért gondoljuk, hogy mi értékesek vagyunk Isten szemében, mert annyit szolgálunk. Ebbe bele tudunk esni, akik sokat szolgálunk. Minél többet szolgálunk, annál veszélyesebb. Hanem azt mondja, hogy nézzétek, ez a kettősség, hogy legyél éber, várjad Jézust, de közben tedd a dolgodat. Ez az a feszültség, amit meg kell élnünk. Ez az a készenlét, amit meg kell élnünk keresztényként. És ez egy gyönyörű készenlét, mert amikor nehéz a szolgálat, amikor nehéz az élet, akkor azt mondjuk, hogy nem baj, nem sokára, lehet, hogy ma visszajön Jézus, és reményt ad nekünk, mert tudjuk, hogy azért jön, hogy oda vigyen minket, ahol ő van. De közben van erőnk, hogy tegyük a szolgálatot, és tegyük a dolgunkat. És ez a feszültség az, amit valahogy meg kell az életünkben találnunk. És azt hiszem, hogy egész életünkben így fogunk billegni, hogy egyszer nagyon várjuk Jézust, és alig foglalkozunk, aztán elfelejtjük, hogy Jézus visszajön, de valahol mindig ez az arany középút. Várni vissza Jézust, és tenni a dolgunkat. Egy dologról szeretnék még beszélni az igerész kapcsán, és ez pedig az, amit a 48. versben ír, hogy akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Vannak olyan keresztények, akik látszólag nem csinálnak semmit. És vannak keresztények, akik ezt örömmel, erre örömmel rámutatnak a többire, aki nem csinál semmit. De látjátok, Jézus megtanít itt egy alapelvet, hogy igazán, amivel te felelősséggel tartozol, az, amit rád bíztak. Az, ami neked megvan. Tudjátok, sokan átmentünk ezen az úton itt ebben a teremben, hogy benne voltunk egy vallásos farizeusságba, egy félelemben, egy cselekedet alapú rendszerben, és aztán megismertük Isten kegyelméből az ő kegyelmét, és rájöttünk, hogy Isten azért fogad el minket, mert hiszünk benne. Nem értjük, hogy ez miért éri meg neki, de így döntött. Aki hisz Krisztusban, azt ő igazzá teszi. és örök életet ajándékoz nekünk. És felismertük ezt, és tudjátok, ez az, ami tud minket motiválni, hogy menjünk és szolgáljunk. De ezt ránk bízta Isten, ezt a tudást. És sajnos még nem mindenkire bízta rá. Ezért nekünk nem azzal kell foglalkozni, hogy a másik hol van leragadva, és elítélni meg beszólni. Hanem nekünk azt kell tennünk, hogy őszintén nézzük szembe azzal, hogy Isten mit bízott rám? Mi az, amit adott nekem? Adott nekem egy fantasztikus családot. Adott nekem egy fantasztikus öcsit. Nem, hármat. Adott nekem annyira sok mindent adott nekem. Lehetőséget, hogy tanuljak. Srácok, használjátok ki. Óriási lehetőség. Tudjátok, hányan nem járhatnak iskolába? Adott nekem ezen keresztül tudást, amivel tudok keresni, hogy el tudom tartani a családomat. Látjátok, nincs semmim, amit nem kaptam Istentől. Nem voltam különb, amikor ott voltam pelenkásként, mint az a gyerek, akinek nincs is pelenkája, mert nincs rá pénz. És szerintem néha érdemes így számot vetni magunkkal. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nekem nincs az, meg az, ami a másiknak van. De itt azt mondja Jézus, hogy amit rábíztak, annyit kérnek számon. Nézd meg, hogy mit kaptál Istentől, és hogy tudnád azt a királyságért használni. És ebbe menjél. Sulisok! Van egy-két szavam, Zoli ilyet csinált. Igen, tudom, rossz hír, csütörtökön kezdődik az iskola. Az iskolás éveimre én úgy emlékszek vissza, hogy egy értelmetlen várakozás. Ugyanilyen, mint amit itt a szolgák tapasztalnak, hogy várjuk vissza az urunkat, de nem tudjuk, mikor jön ez a... Ja, egyszer majd állítólag lesz egy szakmám, de mikor, meg hogy fogok-e munkát találni, és addig meg kit érdekel a biológia, meg a... Érted? Tehát, hogy... Ilyen tantárgyakat kellett tanulni, aminek úgy éreztem, hogy semmi értelme, olyan tanároktól, akit sokszor nem tudtam szeretni, pedig tisztelni kellett. És ilyen értelmetlen várakozásnak tűnt az egész. És nem tudom, észrevettétek-e, hogy amikor véget ér a tanév, akkor kiírják, hogy ó, jó, hogy van? Cio. De láttatok olyat, hogy augusztus 15-én a gyerekek elkezdik írni a mondatot visszafele, hogy mindjárt suli? Nem, senki nem ír ilyet, sehova. Azt nem várjuk annyira. Az iskola év végét várjuk. De erre szeretnélek titeket bátorítani ebben a tanévben, hogy látjátok, ezt tanítja Jézus, hogy amíg várakozunk, addig használjuk ki az időnket, és tegyük a dolgunkat. Úgyhogy bátorítalak titeket, hogy most úgy menjetek vissza csütörtökön a suliba, hogy hoztok egy ilyen döntést, hogy én most a dolgomat akarom tenni. Igen, várom vissza Jézust. Jobb lenne, ha nem kéne még egy dolgozatot megírni. Ez teljesen rendben van. Lehet imádkozni, siettetni az Úr visszajövetelét. Gyere, Uram, mert félek a ZH-tól, vagy a TZ-től. De közben tedd a dolgodat. Te most egy diák vagy. Az agyat, amit kaptál Istentől, azt használd maximálisan arra, hogy minél több tudást szívjál föl. Használd a kapcsolataidat arra, hogy fény legyél és világosság. És hiszem, hogy Isten meg fogja áldani. Isten meg fogja áldani, és használni fog titeket ott, ahol vagytok a suliba. Szülők, nektek nincs hangzatos mondat, sok erőt a következő iskolához. Na, ezeket szerettem volna elmondani nektek ebből a részből, még sokkal több mindent lehetne. De tudjátok mit? Vegyétek elő otthon még egyszer ezt a Lukás 12-t, és olvassátok el még egyszer, és kérjétek a Szent Lelket, hogy mondjon még dolgokat. Mutasson rá az életetekből, hogy nektek milyen bátorításra van szükségetek? Milyen életre, amit ő tud belénk szólni? Úgyhogy legyen így, jó? És szeretnék, azt nem tudom, hogy a kisiskolások kimentek, ugye? Akkor lehet, hogy majd a végén csináljunk már egy olyat, hogy imádkozunk az iskolásokért együtt, hogy ilyen megbátorodva menjetek vissza az osztálytársak közé, jó? Most pedig imádkozzatok velem. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy te itt voltál a földön, és köszönöm, hogy ihletted az írókat, és leírták mindazt, amit tettél, és mondtál, legalábbis egy részét, hiszen a világ nem foghatná be a könyveket, hogyha minden le lenne írva, Uram. De annyira bátorító, ami le van írva. És köszönöm neked, Uram, hogy bíbelődsz velünk, foglalkozol velünk, és tanítasz minket. Köszönöm, hogy mi is ott állhatunk körülötted lélekben, mint a tanítványait, hiszen ezek vagyunk, semmi többek. Ott állhatunk és tanulhatunk tőled az életről, arról, hogy hogyan érdemes élni. És Uram, imádkozok ezért most testvéreimért itt a teremben, és akik hallgatják az interneten, imádkozok magamért is, Uram, hogy tudjunk ilyen készenlétben élni, hogy tudjunk várni téged vissza folyamatosan. Újítsd meg bennünk napról napra, juttasd eszünkbe, hogy te megígérted, hogy visszajössz. Add ezt az érzést a szívünkbe, hogy tudjunk téged várni, de közben add, hogy lássuk, hogy mi a feladatunk, és hogy legyen is az készségünk és erőnk megtenni veled, Jézus. És azért is kérlek, hogyha van még itt valaki, aki nem tudja a szolgálatát, nem tudja, hogy mi az ő feladata, hogy mivel kéne tölteni ezt a várakozás idejét, Uram, kérlek, hogy vezesd őket, és mutasd meg nekik. És használj minket is, hogy bátorítsuk egymást, amikor látjuk, hogy milyen ajándékokat helyeztél el egyikünkbe vagy másikunkba. Uram, köszönjük az igédet, köszönjük, hogy táplálsz minket a te nevedben. Amen.